Ez itt a Krízisek és pofonok, egy műsor kommunikációról, manipulációról és rációról. Én Böhm Kornél vagyok, és elkezdjük a beszélgetést a Rádió Café 98-on. Egy olyan témáról, amihez nem szoktam ezt mindig elmondani, vagy elmondhatni, de egy olyan témáról, amihez passzol az, hogy ez egy podcast és nem látható verzió. Ez a vizualitás most kivételesen nem annyira fontos, mint mondjuk egy fotóssal történő beszélgetés alapján, ugyanis hangokról, hanghasználatról fogunk beszélni, és ehhez nem is hívhattam volna nagyobb szakértőt, mint Rufkis Ágnest, aki beszédtanár és a Beszéd Erő alapítója. Nagyon örülök, hogy el tudtál jönni. Szia, Ági!
Szia, Kornél! Üdvözlöm a hallgatókat!
Azon gondolkodtam, hogy a hangunk, tehát amikor megszólalunk, akkor az nagyon erősen része annak a sokat emlegetett első benyomásnak, amit ugye kommunikációban, személyes márkában, meg egyáltalán az egymás közti értékelésben is abszolút túlhangsúlyozunk, vagy nagyon fontosnak érezzük. Hogyan látod ezt a hang esetében? Ugye először meg kell szólalni, akkor már látnak minket, de rögtön kijön valamiféle hang a szánkon, ami vagy passzol, vagy nem passzol. Hogyan befolyásolja ez az első benyomásokat?
Örülök, hogy neked ez fontos, meg az, hogy behoztad ezt a témát, de képzeld el, hogy ezzel sokan nem számolnak. Tehát odáig eljutunk, hogy legyen egy márkás óránk, egy jó cipőnk, egy szép öltönyünk, kosztümünk, de valahogy az, hogy a beszédünk és a hangunk is legalább annyira képvisel minket, ez nem mindenkinél olyan egyértelmű. Pedig, ahogy mondod, az, hogyha valaki belép egy terembe, nyújtja a kezét, elmondja a nevét, bemutatkozik, az legalább olyan fontos információ róla, hiszen azért a beszéd és a hangunk az a személyiségünknek egy nagyon fontos megnyilatkozása, úgyhogy legalább olyan fontos, mint egy márkás óra.
Márkás órát viszonylag én nem hordok, de mondjuk tudom, honnan kéne szereznem. Azt is tudom, hogy ha elmegyek valahova, és fontos a megjelenésem, akkor egy fodrászt útba ejtek. Tehát azért mondom ezeket, egyrészt részben te is hoztad ezeket a példákat, részben azért, mert ezek egy stratégia mentén azért változtathatók, vagy megválogathatóak. A hangról viszont úgy gondolkodunk sokan, hogy hát ez van. Nyilván egy beszédtanár meg azt gondolja, hogy azért ezzel még lehet is valami mit kezdeni.
Igen, az mindenképpen igaz, hogy ez van, és hozott alapanyagból dolgozunk, tehát azért van ennek egy öröklött szervi, genetikai, környezeti meghatározottsága, de az biztos, hogy fejleszthető, és mindenkinek a hangja, mindenkinek a beszéde optimalizálható, és szebbé, jobbá, teltebbé, zengőbbé varázsolható. Úgyhogy ha azt megfigyeljük, hogy milyen a beszédünk, milyen a megszólalásunk, és mondjuk eljutunk odáig, hogy hú, azért ez nem biztos, hogy jól képvisel engem, és kezdeni kéne vele valamit, akkor egy jó első lépés az, hogyha felkeresünk egy szakembert.
Mikor jön el jellemzően egy ilyen pont, amikor az ember úgy dönt, hogy fú, hát most már hangommal is kéne valamit kezdeni?
Vannak egyébként ilyen mérföldkövek, én azt tapasztalom, a hozzám fordulók olyankor keresnek meg, amikor előléptetik őket, olyan helyzetbe kerülnek, hogy többet kell prezentálniuk, gyakoribb az a helyzet, amikor be kell mutatkozniuk, vagy közvetíteni saját magukat és a szakmaiságukat. Ez az egyik, és van még két olyan célcsoport, aki felszokott keresni, aki nagyon sokat beszél, és a munkaeszköze a beszéd hanghasználó, a másik csoport pedig, aki attól szenved, hogy keveset beszél. Úgyhogy nem igaz az az elképzelés, hogy csak a színészek és a beszédtechnika csak a színészeknek való, nem, hanem pont azoknak is való, akikre azt mondanánk, hogy de teljesen távol áll tőle, és nem is munkaeszköze, alig beszél egy nap, de neki is fontos, és lehet, hogy neki is fájdalompont.
Az első kettőt értem. Aki keveset beszél, az miért gondolja úgy, ha úgy gondolja, hogy azt a keveset viszont jobban szeretné tenni?
Mert azt tapasztalják a hétköznapokban, akár egy baráti beszélgetésben, vagy a családtagjaikkal, hogy beszűkült a kommunikációjuk, hogy már nem szívesen. Hát egész nap nem beszéltem, 8 órája nem beszélek, már úgy nem tudok megszólalni. Lehet, hogy már a hangom sem tudom úgy bejáratni, és akkor sokszor a családtagok visszajelzése, vagy egy házastárs visszajelzése lehet az első mozgatórugó, hogy hú, ezzel lehet, hogy dolgom van, mert drámaian nem beszélek évek óta.
Érdekes, hogy ugye van egy gyakran használt kifejezés, hogy valaki megtalálja végre a saját hangját. Abszolút nem erre szoktunk gondolni alatta, hanem igazából a saját stílusára szoktunk gondolni, hogyha valaki megtalálja a saját hangját, akár írásban, akár fellépésekben. De mit jelent a szó szerinti értelemben ez, hogy valaki rátalál, vagy kialakítja, vagy megalkotja a saját hangját?
Nagyon fontos az, hogy visszajelzést kaphassunk a saját beszédünkre és hangunkra. Nagyon keveset, és szerintem nincs olyan reális helyzet, amikor valaki igazán jó visszajelzést tud adni. Tehát ha mi magunk elkezdünk a hangunkon gondolkozni, vagy tovább megyünk, és kollégáink, főnökünk, beszédtanárunk visszajelzését kérjük, akkor elérkezhetünk oda, hogy jobban megismerjük a saját hangunkat. Sok mindenki gyötör az, hogy nincs szinkron színész minőségű hangja, és nem tudja bezengetni a teret. Van, hogy ezért is jönnek hozzám. És akkor elkezdünk dolgozni azon, hogy oké, milyen a hangunk, mi az, amiből főzünk, felvesszük, meghallgatjuk, lejátszuk, még egyszer lejátszuk, tehát azért nem könnyű dolog a hangunkkal barátkozni, és akkor elindul ez a folyamat, hogy elkezdünk ismerkedni a saját hangunkkal, és akkor bekapcsolódnak a többi tényezők is, hogy oké, most beszélgettünk a hangról, de mi van a légzéseddel? Lehet, hogy az is érintett, mert hogy a légzésre építjük a hangot, vagy oké, hang, de hogy figyelj, jobban szólna a hangot, hogyha nyitottabban artikulálnál. Úgyhogy szépen összerakjuk ezt a nagy puzzle-t, hogy ez sokkal többről szól, mint a hang. De a hang nagyon fontos, és a legtöbbeknek egyébként a hang a fontos.
Vannak erre, azt hiszem, hogy kutatások, vagy legalábbis gondolkodás felmérés, hogy a többség, ha lehet ilyet mondani, miért nem szereti a hangját, miért nem szeretjük a hangunkat visszahallani, visszalátni felvételen magunkat?
Nagy fájdalompont, és a Covid felerősítette ezt. Tehát eljött ez az online világ, egyébként is eljött, de a Covid alatt még inkább, és többször szembesültünk azzal, hogy vissza kellett hallgatni magunkat felvételről, vagy egy meetinget visszahallgatni, akkor jöttek az online tananyagok, és mindenki szembesült a saját hangjával. Nem szeretjük, mert belülről tényleg mindenki szinkron minőségű hangot hall, tehát egy telt, mély, zönge, rezonáns, dús hangot, de hát az a helyzet, amikor lejátszuk azt a felvételt, és szidjuk a felvevő készüléket, hogy hát ez biztos nem, ez nem az én hangom, de az a helyzet, hogy érdemes magunkat hallgatni, mert sokkal inkább, és ne hivatkozzunk a technikára, az a mi hangunk, amit felvételről hallunk. Tehát azért belülről a csontvezetéses hallás, az üregeink, a mellüreg, a fejüreg, mindent nagyon felerősít, és tényleg akkor jön a jó szinkronhang, de hát amikor a légvezetésen keresztül a fájdalmas igazság megérkezik, akkor az lesz a mi hangunk. Nagy különbség van a kettő között.
Igen, tehát szembesülünk azzal, hogy másoknak ez az élménye velünk kapcsolatban, amikor megszólalunk. Én úgy tudom, hogy azért vigasztalásul azt szokták, vagy szoktátok mondani, hogy egy külső hallgató az ezt is tételezi fel, meg ezt szokja meg tőlünk, tehát, hogy ő neki nincs a fejében egy olyan kettős kép, hogy én belül milyen jól rezektethetem magam, vagy micsoda orgánummal rendelkezem, hanem ő azt hallja, amit egyébként én néha külső füllel visszahallgatok.
Igen, és sokkal szigorúbbak vagyunk a saját beszédünk és hangunk megítélése kapcsán, mint másokkal szemben. Másokkal mindig megengedőbbek vagyunk, és belülről valahogy a hibák is felerősödnek. Biztos ismered azt a jelenséget, hogy egy előadás után azt mondja a beszélő, hogy fú, figyelj, nagyon remegett a hangom, nagyon ideges voltam. És igazából ezt ő belülről érzékelte, de a külső fülek pedig nem hallottak semmit, és azt mondják, hogy dehogy is, hát semmit nem vettünk észre. Tehát ezek a hibák szépen ki tudnak erősödni.
Szintén ilyen előadói környezetben vizsgálták, hogy olyan ruhákba kellett előadni a alanyoknak, kísérleti alanyoknak, ami nem volt nekik komfortos, vagy mert nem szoktak olyat viselni, vagy mert röhelyes volt, vagy valami oda nem illő Donald kacsás pólót, és mindenki úgy nyilatkozott, hogy hát halálciki volt, és biztosan mindenki ezen rögött, és nem is figyeltek az előadására, és megkérdezték a hallgatókat, mármint akik részt vettek az előadáson, és senki nem említette egyébként, hogy az a ruha, ami rajta, egyáltalán szóba se hozták, nem, más nem figyel rá, csak mi figyelünk rá.
Egyébként a környezeti tényezők nagyon erőteljesen tudják befolyásolni a megszólalásunkat és a hangunkat. Tehát, hogy túl azon, hogy 50-en ülnek az előadásunkon, hogy a piros kosztüm éppen bevág a fenekemnél, ezek tényleg mind frusztráló tényezők tudnak lenni, és amit még ugye mi magunk rápakolunk belülről. Tehát ez a biztos azért néz így rám, mert ez a Donát kacsás póló, ez nagyon előnytelen nekem, és akkor elkezdődik az, hogyha az ember nem tudatos beszéd és hanghasználó, akkor összeomlik a beszéd, és igen, akkor érkezik a hangremegés, a kapkodó levegő, a zárt artikuláció, karon fogva megérkezik a monotonitás, és ezek így együtt mennek a süllyesztőbe.
Összeomlik az alany és a beszéd is. Akkor mondjunk el valami bátorítót is, tehát hogyha mondjuk ez az 50 fő ez nagyon támogatólag lép fel, bólogat, együtt él az anyaggal, az előadással, akkor az segít meghozni a hangot.
Igen, és adjunk magunknak egy-két percet. Valakinek több idő kell, valakinek 5 perc kell ahhoz, hogy bele tudjon lazulni abba az előadói helyzetbe, de valahogy mindig megérkezünk az előadói térbe, és mindig megérkezünk a saját hangunkba. Úgyhogy az a helyzet, hogy tényleg türelem és idő, meg hát a gyakorlás előtte.
Hát meg egy nagyon fontos jelenlét szerintem, tehát egy tudatosság kérdése az, hogy az ember, értem, hogy egy idő után visszatalálok a hangomhoz, hogyha elkezdek beszélni, de én nekem van olyan előadó élményem, most főleg hallgatóként is, hogy annyira belekényelmesedik egy előadó abba a helyzetbe, hogy már eltekint attól, hogy igazából ez egy előadás, és igazából egy olyan sztori hangot vesz fel, vagy olyan módon adja elő a mondókáját, ami viszont már nehezíti az odafigyelést.
Igen, illetve sokszor a rutin, meg a túl gyakorolt állapot, mármint ezt úgy értem, hogyha valaki túl sokat adott elő, az elhoz egy flegmaságot, vagy elhoz egy olyan helyzetet, amikor már úgy is megoldom, hát már 75-ször megoldottam, most miért nem menne éppen ez. És olyankor azért érdemes egy kicsit visszatalálni ahhoz, hogy itt mik a keretek, itt hányan vannak, miért jöttek ide engem hallgatni, és egyáltalán azt, hogy a beszédem által képviselem a tartalmat, és jó lenne, hogyha az viszonylag hiteles lenne. Ezekkel mindenképpen számot kell vetni, még a rutinos előadóknak is.
Pont erre gondoltam, miközben mondtad, hogy hát igen, ugye a tartalommal, ha nagyon barátságos vagyok, tehát oda-vissza tudom, hogy mit akarok mondani, és 75-szel előadtam, akkor tényleg lehet, hogy ki vagyok téve annak a veszélynek, hogy én ezt álmomból felkeltve is tudom, de attól, hogy álmomból felkeltve tudom, attól még élvezhető nem lesz. Márpedig azért itt van egy, ezt erősítsük meg, hogy van egy ilyen élvezett okozó elvárás is, ha már az ember kiáll.
Mindenképpen. És a túljáratott tartalom, a mindig, mindenhova ugyanezt a témát viszem, az tényleg elhozza azt, hogy elvesznek belőle a színek. Sokszor nekem érdekesebb, vagy érdekes tud lenni egy olyan kezdő előadó, aki látom egy picit persze, hogy az elején izgul, de hogy ott van még benne az a tűz, hogy ezt át akarom adni, és ugye elfogadjátok, és ugye ez jó, és sokszor ott még több a szenvedély, a maga setes utaságával, vagy esendőségével együtt is. Szerintem ez előadói igényesség kérdése is, hogy valaki 20 év után is veszi el a fáradtságot, hogy foglalkozzon ezzel.
De ez a fajta izgatottság, amit mondtál, ez szakmailag jellemző rád, hogy micsoda csiszolatlan gyémánt van itt, és abból ki lehetne hozni valami jót, vagy hallgatóként, tehát hogy laikus hallgatóként is úgy tudod hallgatni, hogy hú, hát itt legalább valami eredeti dolog történik.
Amikor elmegyek egy ilyen konferenciára, azért sokszor kikapcsolom a szakmai fülem, és azért, mert nem szeretném magamtól elvenni azt az élményt, ami a hallgatói élményem. Szokták ezt kérdezni tőlem, hogy hú, akkor most figyeled a beszédemet, és akkor most látod, hogy nem artikulálok megfelelően? Nem, tehát ez a perverzió, ez nincs jelen, ebből kinőttem már, és jó úgy hallgatóként hallgatni, hogy de izgalmas, de jó, hogy egy egyetemista ilyen kis lelkesen tud beszélni. Tehát nem a fejlesztési pontokat jegyzem közben, hanem élvezem.
Beszéljünk egy picit a színészekről, színészetről is, hiszen te sok színészt képzel, edzel hanghasználatban. Ott ugye értelemszerűen a tartalom az mindig változik, hiszen megtanult szöveget, adnak elővé szövegkönyvet. Ott ez a veszély tehát nem áll fent. Mi az, ami ott kritikus tud lenni, ha valaki már hosszan van a pályán, vagy akár pályakezdőként is milyen akadályokba ütközik beszéd tekintetében egy színész?
Az egyetemi képzés során nagyon fontos, hogy mindenkinek legyen egy saját gyakorlóanyaga, egy bebeszélő gyakorlata vagy gyűjteménye, amivel be tudja melegíteni a hangját, a beszédét. Tehát ez az első és legfontosabb. Kell, hogy tudja a hangjának a határait. Nem mindegy, hogy kis térben fog az előadás megtörténni, nagy térben, nagy színpadon. Tehát tudnia kell, hogy mi az a tér, amit majd be fog beszélni, és ez nagyban meghatározza egyébként azt is, hogy a hangja mennyire fog elhasználódni. Tehát a hangtudatosság, a hanghigiéné az nagyon fontos, és arra figyelni, hogy oké, baj van, mit csinálok, ha baj van, és hova megyek, ha baj van. Mert ez nem egy olyan dolog, amit az egyetem 3 évében, mert az első 3 évben van beszédtechnika, megtanulok, pipa, haladjunk, és akkor 40 évig ez így működik, hanem ez vissza-vissza csókol egyébként, hogy hoppá, gége gyulladás, abból maradt valami, mit csináljak, hova menjek.
muszáj a hanghigiénére visszakérdezni. Ez, ez egy gyönyörű, gyönyörű kifejezés, és most hallottam először, és most mondtam ki szintén először. Tehát erre is visszakérdeznék, meg erre is, amit többször mondtad, hogy hova forduljak, hova menjek. Ez mit jelent, milyen helyzetben menjek hova?
Akkor, hogyha tartósan fennáll egy olyan probléma, amit eddig nem észleltem, megváltozott a hangom, hallom, hogy a minősége, a mélysége esetleg rekedtebbnek érzem, akkor érdemes lehet felkeresni egy foniáter szakorvost. Sokszor eljutunk odáig, hogy elmegyünk a fülorgégészhez.
De őt ismerjük.
Igen, tehát ő megvan. Az már egyébként egy nagyon jó, ha a házi orvoson túl már oda eljutottunk, de aki igazán a gége specialistája, és aki egy hivatásos hanghasználónak érdemi választ tud adni, az maga a foniáter, akit hát nehéz, mert kevesen is vannak, nehéz felkutatni, főleg, ha nem tudjuk, hogy hogyan induljunk neki, és akkor ő meg tudja vizsgálni a gégét, benne a hangszalagokat, és ott mindenféle diszfunkciót feltérképez.
A tojás sárgája nyersen fogyasztása az igaz, vagy az városi legenda?
Hát ezt rengetegen csinálják, őszinte leszek, én még nem próbáltam ki. Én a tuti tippemet mondom el, az én sajátomat, a sós langyos vizes gargalizálás pártján vagyok, én ebben hiszek, illetve van egy nagyon jó technika, ez a csőfonáció technikája, amit nagyon eredményesen alkalmazunk a képzésben. Mi az a cső, és hova kell tenni?
Köszönöm szépen.
Van egy szilikon cső, aminek körülbelül 1 cm-es a belső átmérője. Ezt a csövet belehelyezzük egy fél literes palackba, amibe teszünk vizet, és a másik végét a csőnek a szánkba fogjuk venni, úgyhogy a nyelvünkre fektetjük a csövet, lazán záródnak az ajkak, és lényegében hangot adunk ebbe a csőbe, ami a vízbe érkezik meg. Ez egy fantasztikus hanghasználati, hangvédelmi technika. Így nehéz rátalálni a csőfonáció, ez egy szép magyarítás egyébként, Tube Phonation Luxvox néven elérhető, és akinek munkaeszköze a beszéd, érdemes megtanulni ezt a technikát.
Pedig elég diszkomfortosnak hangzik így, ahogy elmondtad. Persze, megszokás dolga.
Igen, érzékenyíteni kell rá a családot is egyébként. Tehát szoktam mondani, hogy így diszkréten a nappaliban így kint hagyod, így vizuálisan barátkoznak ezzel a dologgal, és utána megmutatod, hogy egyébként te ezzel mit szoktál csinálni.
Beszéljünk picit most kevésbé hivatásos foglalkozásokról, tehát nem konferenciaelőadókról, nem színészekről, hanem magánéletben történő hanghasználatban, és kicsit visszatérek erre az első benyomás kérdésére. Elég sokszor fordul elő, hogy valakinek úgy érezzük, hogy nem illeszkedik a hangja a karakteréhez, a figurájához, mert egy robosztus illető, és akkor megszólal, és vékony hangja van, vagy egy filigrán nő, hogy ilyen sztereotípiákat mondjuk, és valami mély, vaskos hangja van, ez talán ritkább. Ilyenkor ezzel hogyan lehet együtt élni, vagy kell-e együtt élni vele? Van-e mód arra, hogy az ember összehangolja ezeket a kontrasztokat?
Sokszor nem illik a hang a testfelépítéshez, mármint így első ránézésre, és igen, élnek ezek a sztereotípiák. Érdemes ilyenkor akár utána olvasni, akár egyeztetni szakemberrel arról, hogy egyébként milyen testfelépítéshez milyen hang tartozik, mert ezt jól el lehet magyarázni, és át lehet azt beszélni, hogy igen, miért van az, hogy egy magas nőnek lesz egy ilyen meglepő mély hangja. Tehát ott van Amanda Lear énekesnő, akinek szinte egy férfi hangja van, és mindenki meg volt lepődve, hogy egy ilyen törékeny, magas szőke nőből hogy jön ki egy ilyen hang. Hát azért, mert ha megnézzük az ő testfelépítését, megnézzük az ő szép hosszú nyakát, benne a gégét, abban valószínűleg ott van annak a szép hosszú hangszalagok, és azért a hangnak a mélysége, az függ a hangszalag hosszúságától, szélességétől, vastagságától, meg a többi anatómiai felépítettségünk, tényezőinktől, és akkor könnyebb már úgy kapcsolódni a saját hangunkhoz, ha például ezt kimondjuk, hogy nézd, neked ilyen a testalkatod, nézd meg például az operában azt az opera énekest. Na, hát látod, neked is olyan az alkatod, mint neki. Neki is milyen érdekes, hogy más hangja van, mint amit elsőre várnánk. Tehát, hogy valahogy, ha keresünk példákat az életből, akkor könnyebb elfogadni.
Tehát azt mondod, hogy az anatómiai felépítést és a biológiát, sőt, hát a fizikát is ilyen értelemben figyelembe vesszük, akkor ezek a váratlan vagy meglepő első hangzások igazából elég jól indokolhatóak.
Igen.
Úgy tudom, hogy a hang megváltoztatása az, ha nagyon tudatosan figyelünk rá, akkor egy rövid ideig működhet egy adott helyzetben, de azért nem válik a sajátunká, elég hamar, hát lelepleződünk, hadd mondjam most ezt a szót, egy idő után, akár egy-két perc után már nem tudunk arra figyelni, hogy egyébként valami más hangszínt próbáltunk megütni. Ez egyrészt így van-e? Látom, hogy bologatsz, hogy gondolom, hogy így van, de azért válaszoljál rá. És a kérdés az az, hogy tartós változást viszont hogyan lehet kialakítani?
Kilóg a lóláb, amint elkezd az ember mórikálni a hangjával, és nem is ajánlom senkinek. Pont azért, mert van egy alaphangi adottságunk, és minden, amit szélsőséges irányban teszünk annak érdekében, hogy megváltoztassuk, az hosszú távon nem fenntartható. Gyakori jelenség manapság, sokat találkozom ezzel, hogy nők és férfiak egyaránt szeretnék a hangjukat lemélyíteni, mert az a dominanciának a jelképe, egy vezetői pozícióhoz az illik, és az majdnem, hogy mindegy, hogy az alaphangjához illik-e, de a lényeg, hogy a pozícióhoz illeszkedjen. Úgyhogy sokan dolgoznak azon, hogy legyen egy ilyen hangmélyítés például. Szerintem ez nagyon rövid távon tartható fenn, illetve azt szoktam mondani ilyenkor, hogy ne nézzük a másikat palimadárnak, hiszen ha a másikkal már valaha valamilyen kommunikációs helyzetben egyeztettünk, vagy az előadás után majd meghallja, hogy egyébként én hogy beszélek szünetben a kávé mellett, akkor úgyis kiderül, hogy milyen a hang. Tehát dominanciát elérni tartós hangmélyítéssel szerintem nem működőképes. De azt megértem, hogyha valaki gyengének, erőtlennek, fátyolosnak érzi a hangját, azzal szeretne valamit tenni, mert a minőségbeli különbségeket azért a kommunikációs partner érzékelheti, és igen, lehet egy olyan benyomásunk, hogy hát milyen kis gyenge, pedig olyan jó szakember, de valahogy nem tudja átadni, amit szeretne mondani. És akkor elgondolkozhatunk azon, hogy jó, értem, mi a fájdalompont, nem fogunk ilyen mélyítésbe, meg ilyen őrületekbe belemenni, de azt nézzük meg, hogy mondjuk célzott hangadó gyakorlatokkal hogyan lesz mélyebb, teltebb, zöngésebb az a bizonyos hang.
Megérkeztünk a manipulációhoz, ugye, amiről ez a podcast legalábbis a mostani első évadban szól. Innen folytatjuk a beszélgetést Rufkis Ágival, beszédtanárral. Jövünk hamarosan vissza.